kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ma van a nagyszülők és idősek világnapja, melyre Ferenc pápa üzenetet írt, ne hagyj el öregkoromban címmel. Mint írja, Isten nem hagyja el gyermekeit soha. Akkor sem, amikor életkorunk előre halad, és erőnk megfogyatkozik, amikor hajunk megőszül, és társadalmi szerepünk csökken, amikor életünk kevésbé termékenyé válik, s akár hasztalannak is tűnhet. Ő nem a külsőt nézi, és nem által olyanokat választani, akik sokak szemében jelentéktelenek. Egyetlen követ sem vet el, sőt a legrégebbiek adják azt a biztos alapot, amelyre az új kövek támaszkodhatnak, hogy együtt építsék a lelki házat, fogalmazott Ferenc pápa az üzenetében. Akik megünneplik a nagyszülők és idősek világnapját, teljes búcsút nyernek. Az apostoli penitenciária teljes búcsút kínál az időseknek és azoknak a híveknek, akik a bűnbánat és a szeretet lelkiségétől indítatva részt vesznek szentmisén. Hasonlóképpen a betegeknek, az őket ápolóknak és mindenkinek, aki nem tudja elhagyni lakóhelyét, de lélekben csatlakozik a szertartáshoz. A pápa 2021-ben alapította a világnapot, amelyet július 4. vasárnapján ünnepel az egyház, Szent Joakim és Szent Anna, Jézus nagyszülei liturgikus ünnepe közelében. Célja, hogy a katolikusok szerte a világon szánjanak időt az időskorúakra, gondolkodjanak el a nagyszülőktől kapott nagy örökségről és bölcsességről. A világnap idei témája a magány, ami sajnos sok idős ember életében keserű valóság, akik gyakran a kiselejtezés kultúrájának áldozatai. Indul a digitális állampolgárság program. Ősztől egyre több ügyet lehet mobiltelefonról intézni, s már lehet előregisztrálni a kormányablakokban, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. Dömötör Csaba közölte. Várhatóan szeptembertől mobiltelefonnal is igazolhatjuk magunkat a rendőrnél, nem kell magunknál tartani a személyi igazolványt. A mobil alkalmazásban egy helyen meg lehet majd találni a személyes adatokat, melyeket hitelesítve le lehet tölteni és továbbítani, ami könnyíti az ügyintézést. Digitális aláírásra is lehet majd használni az alkalmazást. Az így létrehozott dokumentum közhiteles magánokiratnak minősül, amit az EU minden tagországában elfogadnak, ismertette az államtitkár. Élesen reagált a lengyel külügyi államtitkár a szombati Tusnádfürdői beszédre. A reakció bebizonyítja annak a magyar mondásnak az igazságát, amely úgy szól, fáj az igazság, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán bejegyzésében. A lengyel-magyar testvériség megőrzésének szándékával hosszú ideig tűrtük a mostani lengyel kormány provokációit és képmutatását. Mostanra azonban betelt a pohár, írta a miniszter. Miközben ugyanis a mostani lengyel kormány azért bírál és vádol minket, mert Oroszországból importálunk az ország működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges kőolajat, addig, ha jól megnézzük, az egyik legnagyobb orosz olajipari vállalat vásárlóinak listáját, akkor azon bizony ott találjuk a lengyeleket is. Ezzel nem is lenne semmi baj, mert az energiaellátásnak végső soron fizikai alapjai vannak. Viszont ha ez már így alakult, akkor nem kellene képmutatónak lenni, és nem kellene másokat vádolni, fogalmazott Szijjártó Péter. Sok fiatal Fideszhez csatlakozására számít a jövőben Orbán Viktor miniszterelnök szombati tusványosi beszéde hatására a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, aki erről a Kossuth Rádió műsorában beszélt. Mencer Tamás a szavait azzal magyarázta, hogy a fiatalok, a 20-30 évesek sokak szerint szeretnek lázadni, ma pedig a legnagyobb lázadás patriótának, hazafinak lenni. Emellett szerinte a baloldalnak nincsenek vonzó politikai képességei. Nem véletlenül sikoltoznak a baloldalon az Orbán beszéd után, mert pontosan látják, hogy ők nem tudnak ilyen beszédet tartani, mondta, hozzátette. Ott lufik vannak, már kipukkadt lufik, kipukkadó félben lévők és olyanok, amelyek később pukkadnak ki. Itt meg Orbán Viktor van és egy rendkívül erős politikai közösség. A fiatalok ahhoz csatlakoznak, akihez érdemes. Végül az időjárásról. Északnyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de a déli tájakon hajnalban még előfordulhatnak felhősebb körzetek. Elvétve lehet még záporzivatar, de fokozatosan csökken a csapadékhajlam. A kezdetben még többfelé erős, néhol viharos lökésekkel kísért északnyugati, északi szél fokozatosan veszít erejéből. A hőmérséklet hajnalban többnyire 15 és 22 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos völgyekben ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között várható. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Bán Izsák, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetese beszél arról, mit jelent hivatásként élni az életet, mit jelentenek a szerzetesi fogadalmak.
Szokták mondani, hogy hát Istennek vagy embernek engedelmeskedni a szerzetes rendben is, ez egy ilyen dilemma, hogy hát persze könnyű azt mondani, hogy én az Istennek engedelmeskedek, és ezért nem teszem meg, amit kér a főnök. De hogy valójában, hogyha a dolog mélyére nézünk, hogy vannak olyan dolgok, amiket egy előjáró sose kérne egy szerzetestől, vagy akár egy házasságban egy férj sose kérne a feleségtől, vagy egy szülő a gyerektől, de amit az Isten kér. És hogy ott a nagy kérdés, hogy akkor van-e bennünk bátorság ezt megtenni, hogy mire gondolok. Hogy ha két testvér összeszólalkozik, nincs olyan, hogy oda megyek, hogy gyerekek tessék kibékülni, vagy akkor te most kérje bocsánatot tőle, vagy te kérje bocsánatot tőle. De hogyha olvassák az igét, hogyha hallgatják a zsoltárokat, nem lehet egy térben élni sokáig néhány napnál túl úgy, hogy mosolyszünet van, vagy haragszunk egymásra. Tehát, hogy az Isten csendesen kéri azt, hogy engesztelődjünk ki. De ha csak ilyen nagy dolgokra gondolunk, mint mondjuk, amit Kolbe atya tett abban az adott pillanatban, vagy Teréz anya kilépett a rendjéből, mert úgy érezte, hogy erre hívja a lélek, Szóval vannak helyzetek, amikor Isten olyat kér tőlünk, amit ember sose kérne, és ilyenkor a mi őszinteségünkön múlik, hogy követjük-e, hogy engedelmeskedünk-e neki. És talán ma estének a legfontosabb hozadéka lehet, hogyha hazamennek, és fölteszik ezt a kérdést, hogy most, ma este mit kér tőlem az Isten? Hogyan tudok én hivatásként élni és válaszolni arra, amit tőlem kér? Ugye, megint csak egy nem divatos szó az elköteleződés, és hogy itt csak ebben a néhány gondolatban, amit erről el lehet mondani. Nyilván nehezen döntenek ma az emberek, szerzetesség mellett is, házasság mellett is, ez mindenkinek nehéz. Amit itt a bencés hagyomány esetleg tud, vagy amit itt megosztanék önökkel, az valahogyan így a rítusoknak az ereje. Az, hogy hozok egy döntést, és beleállok egy keretbe. Hogy a szerzetesi hivatás végül is arról szól, hogy én kaptam egy megérintődést, egy megszólítottságot, és választok egy olyan helyet, választok olyan embereket, akik bennem ezt élőnek megtartják, akikkel együtt gyakorlatok segítségével tudunk haladni ezen az úton. És hogy valahol azt hiszem, hogy ha lesz kereszténység az elkövetkező évtizedekben, az úgy tud működni, hogy megszólított emberek megkeresik azokat az embereket, akikkel együtt tudnak járni ezen az úton, akikkel együtt gyakorlatokat, közös időket be tudnak iktatni, amik megtartják őket ezen az úton. Ugye a mi életünk tele van áldásokkal, meghajlásokkal, jövésmenéssel, és a mai ember úgy áll ezekhez, hogy hát én adok értelmet a gesztusaimnak. Ha nem jön belülről, hagyjuk a csodába. És hogy ez egy teljesen más logika, ami a liturgiának, ami a rítusoknak, ami a gyakorlatnak a logikája, hogy csináljuk, pont. Akkor is, hogyha nem jön belülről, mert azáltal valami változik bennünk, hogy ezt tesszük. És hogy ezt akár családi élet, házasságra is nagyon jól lehet alkalmazni. Hogy ha megegyezünk, hogy minden reggel, amikor elmegyünk, megpuszíjuk egymást, minden este, amikor megjövünk, megkérdezzük, hogy milyen volt a napod, akkor is, hogyha éppen összevesztünk, ezt akkor is megtesszük. És nem azért, mert akkor is belülről jön, hanem azért, mert azáltal rendeződünk, hogy hűek vagyunk azokhoz a gyakorlatokhoz, amikben megegyeztünk, akkor, amikor egymást választottuk. A bencés hagyománynak egy nagyon fontos szava a stabilitás, és ugye mindig ott tartunk, tehát hivatásként éljük az életet, van egy megszólítottság bennünk, erre válaszolunk, engedelmesen akarunk élni, van egy elköteleződésünk, tehát azt mondjuk, hogy választunk az életünknek egy olyan keretet, ami megtart minket ebben a válaszban, ebben a nyitottságban, és ez egy bencés szó, a stabilitás arra, hogy lehet megmaradni tartósan ebben az elköteleződésben. Volt a szerzetességnek egy időszaka, meg egy területe, ahol néhány ember ezt fizikai módon nagyon radikálisan azt mondta, hogy nagyon sok mindenről lemondunk, és választunk egy behatárolt életet, ami viszont a végtelenre nyit meg minket. És azt tették, hogy fölmentek egy oszlop tetejére, mondjuk egy 3,5 négyzetméter területre, és ott élték le az életüket. Ha esett az eső, esett, ha sütött a nap, sütött, és akkor volt ennivalójuk, hogyha az emberek vittek nekik, onnan nem jöttek le. És hogy általában ugye azokról nem tudunk, akiknek nem sikerült megszentülni, mert hát ugye azok valószínűleg ott elhaláloztak, de néhányan nagy szentek lettek, annyira, hogy messze földről mentek hozzájuk az emberek, imádságot kérni, tanácsot kérni lelki élettel és minden mással kapcsolatban. Tehát ez egy fizikai kép, nyilván nekünk nem kell oszlopos szentekké válnunk, de hogy van egy ilyen nagy tudás ebben a monasztikus szerzetesi hagyományban, hogy a stabilitáshoz hozzátartozik a radikális önkorlátozás, ha tetszik, ha nem. És én azt hiszem, hogy ma ez megint iszonyúan aktuális, hogyha meg akarunk maradni, nem csak kereszténynek, hanem embernek, akkor az emberiség meg akar maradni, akkor tanulnia kell sokkal intenzívebben, mint eddig, az önkorlátozást. Az élet különböző területén. Tehát ha válaszolni akarok erre az egy meghívásra, ami az örök életre szól, akkor nagyon sok mindenre nem kell, sőt nem szabad válaszolnom. És itt csak egy példát hozok, hogy a mi közösségünknek a története így az internettel, vagy nyilván volt, amikor nem volt, amikor beléptem, még okostelefon se volt, aztán lett, aztán használtuk, amikor csak akartuk, tehát nem volt erről reflexió, és akkor egyszer odáig jutottunk, hogy ha a szerzetesek akarunk maradni, akkor este kapcsoljuk le az internetet, mert nem tesz jót az embernek, hogy virtuális térben, kapcsolatokban szörfözik, miközben, vagy mi helyett, a helyett, hogy imádkozna, vagy pihenne. Ez volt az első lépés. Akkor jön utánunk ugye a technika, most már mobilnet is van, tehát az okostelefonokon hiába kapcsoljuk le a rútert, akkor testvérek egy része azt mondja, hogy én nem kérek okostelefont, teljesen jól el vagyok buta telefonnal, és akkor most pedig már az van, hogy azt mondták, hogy csak a munkaidőben legyen internet. Tehát amikor este 6-kor, tehát a vesperás után még egy fél óra, hogyha tényleg valami kimaradt a napból, de hogy az esti pihenőidő, meg közösségi idő, ott nem kell semmi, ez nem kell internet. Én tudom a kódot, tehát hogyha valakinek mégiscsak kell, akkor vissza tudom kapcsolni, de hogy egyébként ebben legyünk önkorlátozók. És hogy visszatérve a stabilitáshoz, ugye a stabilitás, és ez a példa is jól mutatja, hogy stabilitás az nem valamiféle ilyen merevség. A építészetben, hogyha egy épület stabil, az nem azt jelenti, hogy nem mozog. Ha nem mozog, akkor pont nem stabil. Tehát az épületnek együtt kell mozognia a földdel, a környezetével. Vagy az orvostudományban, ha egy beteg állapota stabil, az nem azt jelenti, hogy nem változik benne semmi, akkor meghalt már, hanem az azt jelenti, hogy egyensúlyban vannak a folyamatok, amik benne változnak. Egy trapista atya legjobb hasonlata a stabilitásra, az azt mondja, hogy a szörfös, a szörfdeszkán, a hullámokon, hogy minden pillanatban meg tud állni, de ezt azért tudja megtenni, mert mindig az éppen aktuálisan változó környezethez alkalmazkodik, tehát a hullámok rezgését, mozgását veszi fel. És hogy ennek a belső minősége, volt olyan idő, amikor a szerzeteseknek az ideája az az volt, hogy úgy hívták, hogy apatelja, hogy a szenvedélyeink azok ne vigyenek el minket semmilyen irányba. Ugye az ideális állapot, amikor az érzelmeink és az indulataink az értelmünk irányítása alatt vannak, és bármi történik velünk, az indulataink a rossz ellen küzdenek, tehát jó az indulat, csak a rossz ellen kell küzdeni, és a vágyaink meg a jóra irányulnak, és ezt az értelem kormányozza. És aztán ilyen nagy optimizmus után azért elég hamar megjelent az is a szerzetesi hagyományban, hogy a stabilitásnak az egyik kulcsa az az újrakezdeni tudás. Hogy nem sikerül, tehát hogy időnként leesünk a szörfdeszkáról, időnként összedől az épületünk, és ez normális. Tehát hogy azt veszük észre, hogy hetek óta nem halljuk, nem hallgatunk az Istenre, és nem válaszolunk neki, de hogy ettől nem szabad kétségbe esni, hogy az ördögnek az a célja, hogy minket teljesen ebből az egészből kiszedjen, tehát hogy azt érje el, hogy elhagyjuk a küzdőteret. Hogy a stabilitás az éppen abban áll, hogy képes vagyok minden nap újra kezdeni. És erről egy történet, az arról szól, hogy nagyjából a 6. század elejéről származó szöveg, tehát 1500 éves szöveg, és a főhőse egy szerzetes, aki egyedül él egy cellában, és azt mondja a szöveg, hogy van egy nagy problémája, a paráznaság. Hát nyilván egyedül él, tehát nem másról van szó, mint képzeleg és önkielégítést végez. És ez tartósan. De akárhogyan is bukik el, minden éjszaka fölkel és mondja a zsolozsmáját, elkezdi az imádságát. És egyszer, amikor ez megtörténik, jön az ördög, és azt mondja neki, hogy micsoda, te itt imádkozol? Az Isten nevét a szádra mered venni, hát nézd már magad, hát most követtél el egy halálos bűnt. És a testvér erre válaszol, mindig kéri az Istent, hogy segítse, hogy szabadítsa meg, és erre az ördögnek a szavára azt válaszolja, hogy a cella olyan, mint a fémműves műhelye, néha te ütsz a kalapáccsal, néha meg téged ütnek. Mind halálig kitartok tehát a veled való harcban, amíg csak le nem gyűrlek. És bizony megesküszöm neked arra, aki eljött, hogy a bűnösöket megtérésre hívja, addig fogom kérni szünet nélkül Istent, amíg csak harcolsz ellenem. És majd meglátjuk, ki győzte, vagy az Isten. És az a történet vége, hogy az ördög azt mondja, hogy ja, hát a végén még akkor attól fogsz te győzni, meg attól leszel nagy szent, hogy én itt küzdök veled állandóan, akkor inkább abba hagyjuk ezt, és akkor ott hagyja. Csak az ennek az egésznek a lényege, azért tetszik nagyon ez a történet, mert ez a pillanat, hogy amikor elbukunk, és akkor jön az ördög, és azt mondja, hogy hát most te mész a lecsóba, tehát nem érdemes neked semmit csinálni, nem érdemes imádkozni. Te most már nem válaszoltál a meghívásra, te már nem élhetsz hivatásként az életedben. Akkor kell ez a tudás, a stabilitásnak ez az újrakezdeni tudása. És utolsó, még itt lehetne mesélni arról, hogy a kolostori épület hogyan segíti a stabilitást, de ezt most elengedjük, illetve a labirintus, ami mostanában megjelenik a bencés kolostorokban, mint egy meghívás, egy olyan belső útra, ahol a állandó változás közepette valamiféle stabilitást és állandóságot találhatunk. A labirintus, mint a hivatásként megélt életnek a szimbóluma. De egy utolsó gondolat, ami egy felmérésnek az összefoglalása, Amerikában készítették ezt a felmérést 2000-es évek elején, két szerzetes, egy férfi és egy nő, bencések mind a ketten, és az volt a kérdés, hogy miért lépnek ki a szerzetesek, tehát hogy miért nem sikerül megmaradni a hivatásként megélt életben. És hát akkoriban ezek voltak a számok, tehát a fogadalom utáni 10 évben 13% lép ki, azt gondolom a magyar adatok is hasonlóak lehetnek, egyházmegyés papságnál lehet, hogy magasabb, és kérdőívek alapján, meg interjúk alapján az jött ki, hogy valamiféle szexualitással összefüggő új impulzus, erős élmény, tehát szerelem, valami pszichés elakadás így az elköteleződéssel, illetve olyan pszichológia területén olyan problémák, ami tehát az előjáróval valahogy nem megy a dolog, tehát a tekintélyt nehezen viseli a szerzetes, összeveszik az előjárójával, és azt mondja, akkor szevasz, itt vagylak. Tehát azt próbálták megérteni, hogy hogyan is működik ez az egész. Tehát megkérdezték az előjárókat is, az előjárók felvetették azt, hogy azért valószínűleg az is benne van ezekben a történetekben, és ezt már figyeltek nagyon erre a szociológusok, pszichológusok, hogy Amerikában is az van, mint itt, vagy ott még inkább, hogy voltak 40-50 évvel ezelőtt hatalmas közösségek, 100 fős bencés közösségek, azoknak voltak iskoláik, voltak plébániáik, és ezek elkezdtek fogyni, tehát a háború idején belépett generáció elkezdett kiöregedni és eltűnni, hát jóval kevesebb szerzetes volt, viszont a vezetés az egész ment a maga lendületével, és hát lássunk el mindent, hiszen ez a miénk, ez a mi múltunk, ez a mi szolgálatunk, és az az egyre kevesebb ember, ugye egyre több feladatot látott el, ráadásul a fiatalok, tehát akik a harcképes csapat, ő rájuk még több hárult, és amit a képzés során megtanulnak, hogy hogyan imádkozzál, hogy hogyan legyél kapcsolatban a többiekkel, utána kilövik, tehát kirakják őket a, mondjuk így a nagy büdös életbe, és akkor ott megold meg. Tehát, hogy ez egy fontos téma volt, hogy van egy túlterheltség, van egy olyan életvitel, ami elszigeteli a szerzetest a többiektől, és akkor ebbe jön bele egy konkrét probléma, tehát vagy egy konkrét erős inger, egy szerelem, egy konfliktus, valami. És ennek az amerikai ilyen tanulmányoknak általában egy mondatban összefoglalható a hozadéka, és ezt ragozzák utána még 50 oldalon keresztül. Ennek a tanulmánynak az a hozadéka, hogy van egy lappangó probléma, az, hogy az emberek fókusza a műveken van, a cselekedeteken van, a szolgálaton van, túlterhelődnek, nem figyelnek magukra, és a többiek se figyelnek rájuk, mert a többiek is túl vannak terhelve, és ettől még önmagában nem lép ki senki. Tehát ezt elég sokáig lehet húzni a belünket magunk után, az Örkény novellában, ha rendes emberek vagyunk, elkötelezett rendes emberek vagyunk, és akkor van baj, hogyha ebbe ugye beüt a krach. És az volt ennek az egész tanulmánynak a végkövetkeztetése, hogy egyik sem elég önmagában, tehát sem a lappangó problémától nem lép ki a szerzetes, ha csak az van, sem attól nem lép ki önmagában, ha szerelmes lesz, vagy ha összeveszik az előjárójával. Tehát ha egyébként köszöni szépen jól van, és megvan az a védőháló, amit egy ilyen helyzetben aktiválni tud, tehát van kivel megbeszélni, van aki mellé áll, van aki támogatja, jól kezelik a helyzetet, akkor ezeken túl lehet lépni. Tehát akkor van gond, ha mind a kettő együtt. És hogy ez azt gondolom maximálisan alkalmazható minden házasságra is, vagy minden más hivatásra, hogy sok mindenen túl tudunk jutni, hogyha megvan közöttünk a kommunikáció, ha van egyfajta támogatás, ha van közösségem, amire támaszkodhatok, az sehol sem garantált, vagy azért nem tudunk tenni így előre, hogy valaki ne szeressen bele valaki másba, vagy hogy senki sem garantálja, hogy nem fogunk összeveszni esetleg valami, vagy nem lesznek közöttünk konfliktusok. Tehát ezért nem lehet nagyon így tenni előre, megfél bezárhatjuk a szerzeteseket a celláikba, vagy letilthatjuk az internetről, de hát ez nyilván nem életszerű. Amiért lehet tenni, tehát ez volt ennek a tanulmánynak a végkövetkeztetése, és úgy is nevezték el ezt a tanulmányt, hogy a hivatások kultúrája, tehát cultural vocations, hogy ezt kellene a monostoroknak szem előtt tartani, hogy mit tehetünk a hivatások kultúrájáért, tehát mi segít abban, hogy meg tudjunk maradni ebben a megszólított állapotban, hogy mi segít abban, hogy hűségesek maradjunk. Mert hogy ez alapján ugye a hűség az nem azt jelenti, hogy összeszorított foggal kibírom akkor, amikor éppen baj van, hanem hogy naponta teszek azért, hogy ha baj lesz, akkor azt együtt oldjuk meg, tehát hogy abban benne maradjunk, abban az alap megszólítottságban, amit az életem keretéből választottam. És itt nyilván arról szól, hogy legyenek csendes idők, hogy legyenek egymásra szánt idejénk, hogy ez a megtartó keret és közeg, akár így családonként, szerzetesenneként, akár mint egyházi közösségekként legyenek jelen. Amikor arról hallok, vagy beszélgetünk, hogy vajon miért nehéz ma az egyházmegyés papoknak például cölibátusban élni, és miért hagyják el olyan sokan a hivatásukat, hogy az egyik fontos oka ennek azt gondolom az, hogy régebben az egyházmegyés papok is valamiféle kis közösségekben léteztek. Tehát volt plébános káplán, egy káplán, két káplán, harangozó kántor, akik legalább együtt étkeztek, minimálisan együtt imádkoztak. Nem jó az embernek egyedül lennie egyszerűen, és hogy ez az életforma nem úgy van kitalálva, hogyha nincs támogató közeg, nincs támogató rendszer, akkor hosszasan meg lehet benne maradni. Összefoglalva tehát, hogy hivatásként élni az életet mit jelent, hogy nem tudom, hogy a marketing tevékenységem az így célt érte, és több kedvük van megkérdezni maguktól ma este, hogy mire hívja önöket az Isten, és az apróbetűs részeket sem igyekeztem eltitkolni, tehát azt hiszem korrekt marketingesként jártam el, de hogy akár akarjuk, akár nem, a hivatás az van, hogy a létünk egyáltalán már az, hogy létezünk, az egy kapcsolat, és a lehetőség, hogy ezt a kapcsolatot a maga mélységében megéljük, tehát hogy vegyük azt az adást, azt a meghívást, azt a szeretetet, ami Istentől jön minden nap, és hogy erre mindabban, ami történik velünk, ami ér minket, annak alapján válaszoljunk, és hogy az életünket a maga mélységében éljük, ez egy szép lehetőség, amivel érdemes élni.
Time.
Kedves hallgatóink, Bán Izsákot, a Bakony Béli Bencés Monostor egyik szerzetesét hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Roma Reformáció címmel készült egy csokornyi felvétel a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány szerkesztésében. Ezeken roma nők és férfiak beszélnek életük megváltozásáról a hitük által. Ezekből a tanúságtételekből osztunk meg néhányat hallgatóinkkal. Reményik Sándor verse, Káli Horváth Kálmán, roma előadó művész előadásában hangzik el. Tartsanak velünk!
Trónod elé jutok el, tudom. Tudom azt, hogy megváltottál, örök élni fogok.
Fiatal koromban szerettem mulatozni, benne voltam mindenféle munkába, ami csak létezett, ha lehetett, csaltam, loptam, határba, mindenütt mentem, ugye hadgyermeknek édesanyja vagyok. Talán még a válásom is belement volna, hogy elmaradtam volna férjemtől, az itallal sokat ittam, mert volt olyan eset, hogy elmentünk a boltba vásárolni, a gyerekeket elengedtem iskolába, és akkor nem boltba kötöttünk ki, hanem a kocsmába. Ott ittunk, és a férjem jött haza, én megfeküdtem récegen, és hazajött munkából, ő járt neki főzni a gyerekeknek. És így nagyon sokat megváltozott az életem. Már 19 éve, hogy alkoholt nem iszok, nagy cigarettás voltam. Naponta elszittem 2 dobot cigarettát, az óra azt is az egyik napról a másik napra. Amilyen nagy dohányos voltam férjem halála után, már második napra le is tettem a cigarettát, mának 6. éve, és nem is kívánom azótától a cigarettát. Köszönöm neki ezt a sok mindent, amin keresztül visz az Úr Jézus is. Megtapasztalom minden nap az ő kegyelmét, hogy fog a kezem is, nem hagy el. Sokat van úgy, hogy nem bírok felállni, de érzem az ő jelenlétét, és az imádság, ami még erőt ad, amit érzem, hogy a testvérek imádkoznak, és ez nagyobb erőt ad.
Ha valaki megkérdezné tőled, hogy miért érdemes az Urat követni, mit mondanál neki?
Mindenben, mert új életet adott. Ez a testi élet, amiben éltem, ez maga pokol volt. Most úgy tudom, hogy az Úr által új életet kaptam. Olyan születtem. És most már hiszem is tudom, hogy az Úr mellettem van, vezet, fog a kezem. Nem azt mondom, hogy nem bukkok el, elbukkok. Elkövetek egy jó hibát, de meg tudom bánni, és rögtön vitem az Úr elé imádságba.
Évvel ezelőtt ismertem meg az Úr Jézust. Anyukám már hamarabb ismerte, és
egy hívő családnál voltak, és a kislányom vele volt anyukámmal, és már este volt, és olyan húzást éreztem, hogy el kell menni a gyerekére. És ott, ahogy bementem, nézték a jelenések könyvét az interneten, hogy mi vár azokra az emberekre, akik nem térnek meg. És ahogy nézték, ők sírtak és imádkoztak. Gondolom, értem is imádkoztak, főleg anyukám, tudom, mert éreztem. És mondták nekem is, hogy nem akarod megismerni ezt az Úr Jézus, nem akarod abba hagyni ezt az életet, amit éltek. Mert tudni kell, hogy én 6 évvel ezelőtt nagyon rossz életet éltem. Kamatos pénzzel foglalkoztam. Ittunk, buliztunk, tehát ami rossz volt, én mindent csináltam. És azt mondtam nekük, hogy nem, hát hogy? Hát itt a sok számla, ízlinges kocsink volt, ugye fizetni kell, jelzálok, akkor miben fogom fizetni? Mondom, nem. De hogy kijöttünk a házból, éreztem, hogy valami megváltozott bennem. Kíváncsi lettem, hogy milyen ez az Úr Jézus. És ahogy mentem haza az úton a gyerekkel, éreztem, hogy abba kell hagyni mindent. Hogy hazamentünk, mondtam a férjemnek, hogy te olyan jó volt, amit láttam, annyira megérintett, olyan kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet így az élet. És azt mondtam a férjemnek, hogy tegyünk le mindent, hagyjunk mindent abba, és ismerjünk meg az Úr Jézust. És ez olyan csodálatos volt, másnap pénzosztás volt, családi segély volt, mert ugye itt sajnos abból élnek a legtöbb. És ugye hozták a pénzeket, és nem vettem el senkitől a pénzt. Azt mondtam, hogy nem kell. Azt mondtam, hogy gyertek, ismerjünk meg az Úr Jézust. És nagyon sok ember elcsodálkozott, hogy hát honnan, hát miért? Tisztességesen dolgozunk a férjemmel. Van 4 gyermekem. Csodálatos az Úr Jézus. Nem azt mondom, hogy a 6 év alatt nem essünk, bukjuk. De az Úr valahányszor megment minket, felemel minket.
Olyan szép természetesen mondtad, hogy hazamentél és mondtad a férjednek, hogy változzatok meg, más életet éljetek, és hogy fogadta a férjed ezt?
Nagyon örült neki, mert már benne is volt vágy. Volt benne vágy. Ő akart menni, csak szerintem tőlem nem mert elkezdeni.
Nagyon sok fájdalmam volt az életben, rossz gyerekkorom volt. Aztán nevelő otthonba kerültem, és mindig úgy hiányzott valami az életemből. Önszeretet hiányom volt. Diszkóba jártam, szerettem a bulikat, futottam a világba, az sem adott boldogságot. Aztán megismerkedtem a férjemmel, akkor sem találtam meg a boldogságomat, hiába voltak már gyerekek, férjem. A férjem elkezdett gépezni, kártyázni. Nagyon sokat nélkülöztünk, az anyósom segített nekünk. Aztán volt egy barátnőm, aki mindig jött értem, hogy jöjjek el ide a gyülekezetbe. Voltak alkalmak, amikor eljöttem, aztán sokáig nem. Aztán eljöttem egy vasárnapi Isten tiszteletre is, leültem, és csak az igére és az üzenetre figyeltem. És akkor Isten megérintett. A Lukács evangéliumából volt az ige, akkor a bűnös asszony az Úr Jézus lábát könnyeivel mossa, és annyira mélyen hatott az ige, megszólított az Úr. Hazamentem Isten tiszteletről, az ige forgott a szívemben, az elmémben, és nem tudtam nyugodni. A családom nem tudott semmit, lefeküdtek aludni, és aztán a kis szobámba térdre estem is. Úgy zokogtam, és az Úrtól így kértem bocsánatot, hogy bocsásson meg nekem minden bűnömet. De előtte nem mondtam, hogy nagyon csúnyán beszéltem. Csúnya világ életet éltem, és mindezt elvette tőlem az Úr. Csodálatos boldogságot éreztem akkor abban a pillanatban. Szavakkal nem lehet elmondani. Úgy éreztem, hogy megtaláltam azt, amit keresek. Szeretet költözött a szívembe, boldogság. És akkor jöttem rá, hogy ez volt az, amit kerestem. És azóta mindig azt mondom, hogy nem volt apukám, meg szüleim. és megtaláltam az apukát. Lett egy újabb családom, a gyülekezet, a közösség, ahol szerethetem a testvéreket. Igaz, vannak megpróbáltatások az életembe, de ha az Úrra figyelek, és az Úrhoz futok fájdalmaimban, akkor mindig minden helyzetből kiemel engem is. Nagyon érzem az ő vigasztalását, szeretetét.
Kulcsár Anikó beszélgetett roma lányokkal, asszonyokkal, életükben a Jézus megismerését követő változásokról. Most hallgassák meg Reményik Sándor versét Káli Horváth Kálmán előadásában.
Ne ítélj! Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyesé a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bírálja. Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak, a dolgok olyan bonyolultak. És végül mégis mindenek elhalkulnak és kisimulnak, és lábaidhoz együtt holnak. Mi olyan együtt gyűnít élünk. A dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek versben és mindennapi beszédben, csak a szükségeset beszéljem. De akkor szómban súly legyen s erő, s mégis egyre inkább simogatás, ezer kardos szónál többet tevő. S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, de egyre inkább csak igen. Mindenre ámen is igen. Szelíd lepke, mely a szívekkel híre ül. Ámen. Igen. És a gonosztól van minden azon felül.
Folytatjuk a lélekhangolót, Kulcsár Tibor, a Mera Rádió szerkesztője kérdez roma férfiakat hitre jutásukról.
Mielőtt az én életembe Jézus Krisztus belépett, én szerettem a világi életet. Szerettem az italozást, a mulatozásokat, egy szóval éltem a világi életet rendesen.
Az egész családodban nagyon sok hívő ember van, megtért hívő ember. Hát hogy lehet egy csomó megtért hívő ember között ilyen világivá lenni?
Akkor még én nem ismertem az Urat. Miután megismertem, történt egy családi tragédia. 2014. március 21-én édesanyámat elvesztettem, meghalt. És ezután történt az, hogy lelkészünk megkeresett minket, és mondta, hogy jöjjünk a gyülekezetbe. Azóta azt lehet mondani, hogy Jézus Krisztus rám talált, nem én találtam ő rá, hanem ő keresett meg engem. És azóta az életem középpontja. Ez alatt a két év alatt, mióta a gyülekezetbe járok, azóta kórustag is lettem. Akkor metodista egyház tagja is, hála az Úr Jézusnak. És akkor még mielőtt nem tértem meg, Jézus Krisztus még abban nagy kegyelemben is részesített, hogy ezt a templomot fölépíthettem, mert itt dolgoztam már az alapásástól kezdve. Úgyhogy soha nem fogom tudni meghálálni azt a nagy szeretetet, azt a kegyelmet, hogy az Úr Jézus Krisztus engem így kiemelt abból az életből, hogy már akkor gondoskodott rólam, amikor én nekem még eszembe se volt. Azóta, mióta Jézus Krisztus belépett az életembe, azóta arra törekszem, hogy a családom, gyermekeim is megtérjenek Jézus Krisztushoz, meg szívesen teszek bizonságot a munkahelyemen is, hogyha megkérdezik tőlem a munkatársaim, hogy mi lett az oka, hogy én megváltoztam, és nagyon szívesen elmondom nekik.
Lelki pásztor elment a gyászeset kapcsán meglátogatni, meghívott az imaházba. Eljöttél. De mégiscsak kellett, hogy legyen egy pont valahol, ahol azt kellett magadnak mondani, hogy te Imre, valamit másképp kell ezentúl csinálni, vagy mindent másképp kell ezentúl csinálni, nem tudom. Mi történt?
Hogy jártam a gyülekezetbe utána, akkor még úgy éreztem, hogy lelki támasz. De hogy teltek a napok, a hetek, rádöbbentem arra, hogy amikor úgy már vonzott magával a világ, hogy nem megy nekem. Akkor tudtam magamba ezt tudatosítani, hogy az én életem az, ami addig volt, már nem volt. Mert történt egy olyan incidens a munkahelyemen, hogy a munkatársaim hívtak, hogy menjünk, ígyunk meg valamit. De nekem már az nem ment. Már én akkor tudtam, hogy nekem más az életem, hogy Jézus Krisztus belépett az életembe. Nekem már nem az a dolgom, hogy a világnak éljek, hanem neki, Jézus Krisztusnak.
Eljött a pillanat, amikor döntöttél, de ezzel a döntéssel haza is kellett menni. Mit szólt ehhez a feleség?
Nagyon örült neki. Örült neki, hogy már nem az az ember vagyok, aki voltam. Nem az a világi életű, hanem már más. Jó, nem azt mondom, hogy tökéletes vagyok, mert akkor nem mondanák igazat, meg az nem Krisztustól eredne. Igen, élem a hit életemet, el is bukom néha a hit a próbák által, de hála az Úr Jézus Krisztusnak, mindig föl tudok állni bármilyen próbatétel, ahol elesek, mert tudom, hogy ő hozzá megyek.
Azt mondtad, hogy vannak gyermekeid.
Vannak, igen, két fiam van, meg két lányom. Ők is érzékelték ezt a változást, mert már ugye az az életforma, ami volt, az megszűnt. Tudom azt, hogy nekem, mint keresztény hívő embernek, kötelességem, akár a családom felé is, meg bárki felé is, jelenteni azt, hogy Jézus Krisztus a megváltó, hogy ő általa van örök életünk. Nehéz dolog ez valóban, mert most még csak én járok új rendszeresen a gyülekezetbe, és van úgy, hogy meg is kell harcolni ennek a hit harcát. Nem mindig van az úgy, hogy hajlanak rá, de hála az Úrnak, vannak olyan esetek, amikor hajlanak az igére, befogadják, és akkor ők is jönnek velünk. És én bizakodom benne, hogy Jézus Krisztus az ő életükbe is el fogja hozni azt a pontot, hogy járjanak a gyülekezetbe, és Jézusnak szolgáljon.
Az én megtérésem már gyerekkoromban megvolt, még akkor a János testvér járt ide, ő már szegen meghalt. És hát mint gyerek jártam hozzá, énekeltünk, húsvétkor, karácsonykor hozta az ajándékokat, cukrot, almát, diót, a gyerek minden. Akkor nagyon sokan voltunk mindig. És 72-ben volt egy nagy óriási égésem. Harmadfok és negyedfokú égés. Belecsúsztam a forró mézbe. Levittek a kórházba, eszméletlenül, és ott lekezeltek, kitettek az intenzívre, és egy hónap elmúlt, azt mondták, hogy ez nem fog megmaradni. A nővér állandóan ott volt velem éjszaka-nappal az intenzíven. És mikor felébredtem a kómából, rá egy hétre, a nővér mondja, hogy hát milyen éneket énekelt maga. Hát mondom, én ezt tanultam. Jártam gyülekezetbe, és ott tanultam. És akkor elmagyarázta az orvosnak. Ebből még ember lesz. Ez hatalmas nagy gyógyulás. És azt mondtunk, hogy ez meg fog halni. Én hálát adok ezért az Úrnak, hogy hát így engem meggyógyított. Akkor visszamentem dolgozni. Kóholvasztárként dolgoztam a kohászatban, azóta szakmám, és visszamentem, már akkor nem mehettem vissza a folyékony vashoz, hanem a gépészet átvett. Igen, de még akkor a világban voltam. Nem tudtam ezt felérni, hogy az Úr milyen közel van mindenkihez, csak én hozzám nem. Hát hogy lehet ez, mondom. Én mondom, jártam gyerekkoromban gyülekezetbe. És akkor 67 éves koromban megtértem.
Azt mondják, hogy nehéz átültetni az öreg fát.
Aha. Én megtértem. Még mindig vannak, amit tanulni kell az Úrtól, mert még én úgy érzem, hogy hát még minden bűnömet nem tettem le, de ezen igyekezek, hogy letegyem a bűneimet. Ezért imádkozok mindig. Uram, segíts engemet. Úr Jézus Krisztus, ha elesek, akkor segíts engemet, hogy fel tudjak állni a te segítségeddel.
Gyerekkoromban nagyon érdekelt a zene, édesapám is cimbalmos, nagyapám prímás volt, ugye a családban nagyon sok zenész volt. És van 4-5 éves voltam, ugye nekem mindig tetszett az, hogy jöttek nagyapámék haza muzsikálásból, összeültek, muzsikáltak, hát ez egy élmény volt, hogy őket hallgathattam. És elértem azt a 6-7 évet, magamtól próbálkodtam a cimbalmot kezelni, ütögettem, és úgy nagyjából ráébredtem arra, mi hol van a cimbalma, és megtanultam rajta igen egy hallgatót, és apukámnak mondtam, mondom, hallgass már meg. És a végén oda jutottunk, hogy összeült a család, bejött a nagyapám, rokonság, mondta nekem apukám, hogy cimbalma, az már azt tanultál, fiam. És valami harmóniát nem jó helyre ütöttem, szégyeltem magam, hogy rám szólt, és akkor azt mondtam, hogy Istenem, segíts már meg engem, hogy oda tudjak jutni, hogy ha felnövök, én ebben keressem a kenyeremet. Adtál hozzá hallást, tudományt, hogy tudjak rajta játszani, és akkor segíts meg, hogy abban keressem a kenyeremet. És igen, eljutottam oda, hogy 15-16 éves voltam, felkért egy prímás, akkor jött haza Kanadából, lejött ide Alsó Zsolcár, és mondta nekem, hogy Balogh Viktort keresi, szeretne cimbalmost a zenekarba. Hát ugye én meglepődtem, nekem ez gyors volt, hirtelen volt az egész, és anyukám mondta, hogy fiam, menjél, megvan a tehetséged, menjél. És azt mondtam, jó, elvállalom. Elmentünk akkor itt Miskolcon, Lilafüreden, a Tóker panziót, akkor nyitottunk meg, cigán zenekarra, és bekezdtünk muzsikálni, Burai Sándor prímás, a zenekar vezető, néztek, csodálkoztak, mivel többen voltak testvérek ugye a csapatban, és a végén azt mondtam, hogy Sanyi, én most ma hazavigyem a cimbalmát. Ilyen nincs, hogy te hazavidd, mivel a mai naptól te a zenekarban benne vagy. Te neked nagyon nagy tehetséged van. És eltelt egy év, az igazgató felkért, hogy Viktorkám, neked le kéne vizsgázni, mivel nincs papírod, vizsgád arról, hogy te zenész vagy, le kéne neked vizsgázni, felmentem Budapestre, levizsgáztam, sikerült a vizsga, attól a perc ugye muzsikáltam tovább a vendéglátóiparba, ez közel 18-17 év, és ezelőtt 2 éve a mi lelkészünk, ugye unoka bátyám, apukámmal találkozott, Attila bátyám, mit szólnál hozzá, lemennénk hozzátok Sajó Ládra, elbeszélgetnénk is, eljárnátok ti is a gyülekezetbe, egy-két igét elmondaná. Hát apukám igen mondott rá, le is jöttek, nagyon nagy szeretettel vártunk őket, és ugye hozta magával a gitárt, mint ahogy szokta, énekelték az énekeket. És egy ének nagyon megfogott az, hogy Jézus él, azt hitték, hogy meghalt. Ez valahogy felcsillant a szemembe, a szívembe, hogy a Jézus Krisztus talán nekem is azért adt ezt a tudományt. Tudok cimbalmazni, ajándékot adott nekem, és azt mondtam magamban, miért mindig a világi életnek adom én ezt a tudományt? Miközben Jóisten megadta nekem, akkor miért nem tudom őt is szolgálni ebbe? És hallgattam az éneket, az igét elmondta. Többször alkalommal lejöttek, és mondta Laci, hozd már a cimbalmot, Viktor. Akkor már én is kezdtem cimbalmozni, és ráébresztett arra, hogy gyere el a gyülekezetbe, ott többen vagyunk, hallgatod az igét, és majd a Jóisten talán neked is elhozza azt a napot, hogy meg fogod te is változni. És el is hozta ezzel az énekkel, és örülök neki, hogy a mai napig itt vagyok, szolgálhatom, és megtértem, de próbálom most a családomat arra az útra vezetni, amin én járok. Nem minden a hangszer,
Én az én életembe Jézus Krisztus nagyon megváltoztatta, anélkül, a hangszer nélkül is, mert valamikor gyerekkoromban is, ugye, én mindig hittem és vallottam az Istent, de sokat pótolt az életemben, hogy ugye betegségem is van, 9 éve krónikus beteg vagyok. Bélgyulladásom van, és a mai napig, ugye nincs kihez szóljak, nincs kibe bizakodjak. Ő az az egy Jézus Krisztus, akihez szólok, hogy Uram, segíts! Segíts, ha gondom, ha bajom van, ha beteg vagyok. És valamilyen szinten minden nap meghallgatta az én imádságomat, kérésemet, és ott van velem. És én észrevettem azt, hogy nekem sokat, sokat számít az Úr Jézus, és szeretném azt, hogy még talán élek, mindig ott legyek, és közte legyek az Úr Jézus közte.
Lehet, hogy valaki ott ül a másik oldalán ennek a készüléknek, és azt mondja, hogy ugyan már egy cigányzenész számára nem mindegy, hogy mihez pörög a kezében az ütő, a lényeg, hogy muzsika.
Hát nem mindegy, mert ugye minden zenésznek van szíve. Ugye szívből zenél, ahhoz szív kell, nem csak hallás. De itt ezekről az énekekről igenis nagy szív kell. Meg ez nem arról szól, hogy én virtuózkodjak, hanem ehhez kell alázat is. Hogyha a másik talán gyengébb, akkor én is ahhoz kerüljek. Ne legyek előnyben, mert én jobban tudom, többet tudok, ne legyen, hanem legyen alázat. A Jóisten azért adta az embernek a tudomány, ne csak arra, hogy de most én nagyszerű legyek, mindig előnyben legyek, hanem tudjak alázkodni is.
És nem fáj, amikor az embernek meg kell magát alázni?
Nem, nem. Jézus Krisztus bele gyere.
Műsorunkban az erdélyi Ákos település baptista gyülekezetében és az alsózsolcai metodista gyülekezetben készült felvételeken roma embereket kérdezett Kulcsár Anikó és Kulcsár Tibor, a Mera Rádió szerkesztői. A megszólalásokat a Roma Reformáció című gyűjteményből válogattuk. Az itt elhangzottakat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu rádió menüpontja alatt is. Keressék a Lélekhangolót podcastként a Spotify-on is. Írhatnak az Evangélikus Rádiómissziónak e-mailt az evmis@lutheran.hu címre. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.
Békességem te vagy, királyok királya, és uraknak ura. Halleluja, 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 halleluja.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.